Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a testvéreket. Az Isten tisztelet alapigéje a Jób könyve 42. részében található. Olvasom Jób 42:10-16. Kérem, hogy ölekezetet, hogy tessenek felállni. Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amilyen volt. Elment hozzá minden férfi és nőrokona, és minden régi ismerőse, és együtt érkeztek vele az otthonában. Részvétel végigasztalták azért, hogy olyan sok bajt bocsátott rá az Úr. Adott neki mindegyik egy keszita ezüstöt, és egy aranykarikát. Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Legyen áldása. Áldás az Úr igéjén. Foglaljunk helyet. Csendes napunk ennek a részének azt a címet adtam, hogy jobban megáldotta az Úr Jóbot, miután. És hát, ha olvasták a testvérek a csendes nap programját, akkor tudják, hogy tulajdonképpen minden alkalmunkon valahol az áldással foglalkozunk. Mi az áldás? Bevallom, amióta megtértem, engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés. És most így emberileg nézve az életem utolsó harmadába érkezve, még mindig nagyon foglalkoztat ez a kérdés. És bár sok mindent tudok az áldásról, sok áldásban is részesültem, egyre több kérdésem van azzal kapcsolatban, hogy mi is lényegében az áldás. A hálaadó csendes napon megköszönjük Istennek az áldását. Azt az áldását, ami lényegileg a természetben, a terményekben kaptunk, és itt nagyon ebben a gyönyörű kis oltárban látszik is, hogy mi mindent kaptunk. Hogy megáldotta a kezünk munkáját. Hogy érdemes volt dolgozni, és van mit ennünk, volt mit betakarítanunk. Nagyon elevenen az emlékezetemben él az a jelenet, amikor nagyanyámat elvittem egy csendes hétre, és ott a csendes hét vezetője örülve annak, hogy oda ment, mert közölte előtte velem fél évvel azért, hogy ő soha, hogy is képzelem. És annak a helynek a vezetője nagyon kedvesen fogadta, és mondta neki, hogy Isten hozott Juliska. És a nagyanyám egy kicsit karcosan mondta, hogy meg magam is igyekeztem. És valahol olyan kedvesen összefoglalja ez azt, amit az áldásról gondolunk, azt a kettősséget. Tudom, hogy ez egy fajta szólásmondás, de nem úgy van, hogy valahol ez a fajta kettősség ott van abban, ahogy áldásról gondolkodunk, mert az áldás nem potya. Az égből jön, de nem olyan, ami úgy a semmiért hullik az ölünkbe. Az áldásban benne van, és benne is kell, hogy legyen a mi munkánk is. Az áldásban részünk van. De jaj nekünk, ha az áldás csak annyi, amiért mi megdolgoztunk. A 127. Zsoltárban fogalmazódik meg az, hogy hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában eleget. Igen, mondjuk. De azért ebben az áldásban ott van sok korai felkelés. És sok késői lefekvés. És persze azt is tudjuk, hogy hiába keltünk volna fel korán megművelni a földet, bepermetezni a gyümölcsöt, és hiába feküdtünk volna le későn, hogyha Isten nem adott volna éltető napot, napsugarat, nem adott volna esőt, ha nem óvta volna meg a jégtől, a széltől, vagy a nagyobb széltől a veteményünket, vagy a terméseinket. Igen, az áldásban valamilyen módon mindig ott vagyunk mi is. Isten nem azt mondja, hogy megáldalak, és az azt jelenti, hogy neked nem kell semmit sem csinálni. Az áldásban nekünk is van részünk. De mintha ez a rész nem lenne elég ahhoz, hogy az áldás igazán áldás legyen. És persze az áldásnak nem csak kettős természete van, hogy van benne egy emberi és egy isteni rész, hanem van benne egy adag ellentmondásosság is. Mert ki nem érte volna át közülünk azt a tapasztalatot, hogy valami, amit távolról olyan nagyon áldottnak nézett ki. Egy család, egy ember, egy hely, egy helyzet. Közel mentünk hozzá, és azt mondtuk, hogy jaj, kár volt. Olyan szép volt távolról. És annyi ellentmondás, annyi tűnik ki közelről. Annyi minden van benne, amit nem tudunk összeegyeztetni azzal az áldással, amit távolról láttunk. És ha már ilyen hintába ültettem a testvéreket, hogy így az áldásról beszélve azt mondtam, hogy az áldásnak van egy kettős természete és van egy ellentmondásossága, akkor még hadd pörgessük fel egy kicsit ezt a hintát. Mert nézzük meg Jób életét. Mit is jelent ez az itt felolvasott igeszakasz? Csináljunk Jób könyve elején egy interjút Jóbbal. És kérdezzük meg tőle, hogy Jób testvér, mi az áldás? Meg vagyok róla győződve, hogy Jób azt mondta volna, hogy mi az áldás? Hát nézzetek szép! A gyönyörű családomon, a gyönyörű gyerekeimen, milyen szép és kedves a feleségem, hát nézzétek meg a lyukaimat! Kinek van ilyen jó tapintású, most nem tudom, hogy lehet, hogy valami nagy butaságot mondok állattenyésztésből, jó tapintású szőre a juhainak. Hát nézzétek meg a terményeimet, a földemet, másfélszer annyit termed, mint a szomszédnak. Hát mi ez, ha nem az áldás? Hogy megbecsülnek a környéken? Biztos, hogyha valami vitás ügyük van, hozzám jönnek el, hogy döntsek. Élvezem az emberek közmegbecsülését. Mi az áldás? Hát ez az áldás. Milyen meg vagyok róla győződve, hogy a riportot készíthettünk volna Jobbal, akkor a története elején, akkor valami ilyesmit mondott volna el, hogy mi az áldás? Hát nézzétek csak meg az én életemet. Jobb könyvéről a Biblia tudományban két szemlélet létezik. Az egyik, nagyon leegyszerűsítve persze, azt mondja, hogy egy valódi történetet rögzít, ami valamikor az ősi időkben ténylegesen megtörtént. A másik szemlélet pedig azt mondja, hogy ez egy költői mű, ami a mindenkori hívő ember szenvedés tapasztalatát rögzíti egy gyönyörű történetben elbeszélve. És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy melyik az igaz. Mert a történet így vagy úgy az áldott ember meg nem érthető szenvedéseiről beszél. Mi kívülről szemléljük Jób történetét. Hátulról olvassuk ezt a történetet. Pontosan tudjuk, hogy mi megy keresztül Jób. Ha egyáltalán vállalkoztunk arra a bátorságra, hogy elolvassuk Jób könyvét, én bevallom, hogy ez volt az utolsó könyv, amit elolvastam, mert amikor hitre jutottam, egyszerűen nem értettem. És így túlmentem rajta, mondom már, hogy egészből semmit nem értek. Tehát ha egyáltalán volt bátorságunk végigolvasni Jób könyvét, akkor ugye a végéről látjuk, a happy endet látjuk. De Jób elejétől fogva benne él. Mi látjuk a történet összes szereplőjét. Istent, a sátánt, az angyalokat, és mindazt, ami Jobbal történik. De Jób nem látja a történet összes szereplőjét. És a nagyon érdekes Jób könyvében, hogy a végén sem láthatja meg a történet összes szereplőjét. Van Jób történetének egy olyan szintje, ami Jób számára örökre titok marad. A könyvben ott végig ott feszülő miértre, hogy miért engedi meg Isten, ami Jobbal történik, miért veszíti el a gyerekeit, a vagyonát, az egészségét, és aztán még több mindent. Erre a kérdésre Jób a könyv végén sem kap választ. Engem ez bosszant az egyik legjobban Jób könyvében. Meg hogy nem páholják el, de jó alaposan ott a sátánt a végén, mert megérdemelné. És ezt nem látjuk, hogy ezt Jób egyáltalán megérthette volna, hogy miért történik vele. Mi látjuk a történetét olvasva, és érteni véljük az összefüggéseket. De Jób benne élve nem látta, és nem érthette. Nem érthette, hogy a háborút a mennyben vívják, és a csata pedig a földön zajlik. Mert tulajdonképpen ezt látjuk Jób történetében kibontakozni. Jób a próba előtt is egy áldott ember volt. Áldott ember volt a körülményeiben, és a belső életében is. Azt mondja róla a Szentírás, hogy kegyes, istenfélő, bűngyűlölő. Ennél szebbet nem lehet elmondani egy emberről. Egy igazán hiteles személyisége lehetett annak a kornak. Nem véletlen, hogy őt pécézte ki a sátán. És az sem lehet véletlen, hogy őt merte próbára odaadni Isten. Olyan érdekes, amit a Jób könyve elején a sátán mond, hogy a sátán át meg átjárta a földet, és így látta meg Jóbot. Milyen meg vagyok róla győződve, bár ez így nincs itt a Jób könyvében leírva, hogy Isten szeme is át meg átlátta a földet. És meglátta Jóbot, hogy ő kibírja, hogy őt bele lehet engedni ebbe a történetbe. A próba lényege, hogy Jóbtól fokozatosan elvesznek mindent, ami az ő áldott voltát igazolja. A külső bizonyítékokat, vagyont, a gyerekeit és az egészségét. És ezt Jób egy keserű mondat nélkül kibírja. Ugye azt mondja a feleségének, hogy az Úr vette, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve érte. Aztán következik egy mélyebb szint. Eddig, mintha Jób lába elé lőttek volna. Most egyenesen Jób szívébe lőnek. Egyszer a lelkész úr Jónás Miklós tartott itt egy ige hirdetést Jób feleségéről, ami nekem nagyon, egy augusztusi csendes nap első szolgálata volt. Ami engem akkor nagyon megfogott, mert megértettem, hogy Jób felesége még azt se bírja ki, hogy ezeket a külső dolgokat elveszik. Na, itt ő kiszáll a történetből. És azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. Ezt már én se bírom. Ugye ismerjük ezeket a mondatokat be, hogy na, ezt már én se bírom. Itt Jóbot szívvel, itt Jóbot szívvel lövik. Az az ember, aki talán végig támasza volt, itt eláll mellőle. De elveszíti a közmegbecsültségét is. A Jób könyvéből kiderül, hogy már gyerekek gúnyolódnak vele. Ez az ember, aki eddig a közmegbecsülésnek örvendett. Első vagy másodikos teológus voltam, amikor a Sivatagi Atyák című könyvet feladták nekünk olvasni. És egyszer arra gondoltam, hogy mi közöm nekem a második, harmadik században él Sivatagi Atyákhoz, de valami nagyon szép történetet olvastam benne, ami arról szól, hogy ezek a sivatagi atyák kezdetben magányosan éltek valahol kint a sivatagban, aztán egy idő után közösséget alkotva bementek egy adott helyre, így alakultak ki a kolostori rendek. De időnként visszamentek abba a barlangba, vagy arra a helyre, ahol ők remeteként éltek. És egy ilyen sivatagi atya egyszer megkeresi az előjáróját, és azt mondja, hogy hogy van az atyám? Hogy én itt a kolostorban bent hosszan tudok böjtölni. És igazából jól kibírom. De ott, amikor remeteként barlangomban, azonnal rám tör az éjség, és rám törnek a kísértések. És akkor azt mondja, hogy tudod, kedves testvérem, itt, a kolostorban mások elismerő tekintete táplált téged. Ott kint a sivatagban egyedül nincs az az elismerő tekintet, amit táplálnak. És ritkán ismerjük be magunknak, hogy mennyire kell nekünk mások elismerő tekintete. El is hozzátartozott a Jóbot körülvevő áldáshoz. És most megszűnik. És megszűnik a barátok igellése is. Mert milyen nagy dolog, hogy van egy-két ember, aki legalább ért, akivel szót lehet érteni, akire legalább egy nyelvet beszélünk. De Jobtól ez is elvétetik. Egy darabig tudnak csendben lenni a barátok. Aztán egy idő után már ők se bírják ki azt a feszültséget, hogy nincs válasz arra, ami Jobbal történik, és gyomrozzák szegélyt, hogy ismerjen be már valamilyen bűnt, hogy rend legyen a világba, hogy azt lehessen mondani, hogy jó, most már értjük. Ezért büntette meg Isten. Végül a barátait is elveszíti. Egyszer egy tanulja voltam egy jelenetnek egy közösségben, ahol egy asszony, hát nagyon csúnyán elhagyta a közösséget, és sok nehezet hagyva maga mögött. Majd pár év múlva súlyos rákot kapott. És úgy megtudta ezt a közösség, és ott volt a sorok, a papsorokban, hogy tudjuk miért. És rendkívül becsültem a lelkész feleségét, aki egy ezen a gyülekezeti alkalmon voltam ott, fölállt, és azt mondta, hogy senki nem merje most azt gondolni magában, hogy azért. Senki! És azért is becsültem, mert többek között ő kapott a legtöbb rosszat ettől az asszonytól. Elment és meglátogatta. És élete végéig valamilyen módon kapcsolatot tartott vele. Borzasztóan nehezen bírjuk ki azt, amikor nincs patent válaszunk arra, hogy mi miért történik. Van-e oka jobb szenvedésének? Végig ott feszül ez a kérdés, és mi tudjuk, hogy van. De senki, még Jób sem tudhatja meg. És Jób életének a nagy csodája, hogy nem fordul szembe Istennel, hanem Istenhez fordul. Még jobban. Még elszántabban. Ha úgy tetszik, akkor még makacsabbul. Isten kirázza Jóbot a vagyonából, a kegyességéből, és hadd fogalmazzam így, hogy még az úriember voltából is. Mert amiket Jób, ha elolvasok Jób könyvét mond, hát ott mindenből kirázzák Jóbot. Azok nem kegyes mondatok. Elátkozza a napot, amit megszületett, vitatkozik a barátokkal, vitatkozik Istennel. Hát annak a kornak a zaftos nyelvén elmond minden, de egyet nem tesz. Nem fordul Istennel szembe. Odafordul Istenhez. Még jobban odafordul. Osomolja az eget, és miután a barátok már nem tudnak neki választ adni, egyenesen Istenhez megy, hogy adjon neki választ. A Jób könyvének a döbbenete az, hogy Isten szóba áll vele, de nem magyarázza meg neki, hogy mi miért történik. Ha csak ott a egyes biblia magyarázók azt mondják, hogy ott a Leviatánnal való példálózás tulajdonképpen a sátánra utal. Jób nem kap magyarázatot, de meghajol Isten előtt. Nem érti, hogy mi miért történik vele, de újabb és egy mélyebb kapcsolatot talál Istennel. És tulajdonképpen az a bibliai vers, amit felolvastam, imádkozik a barátaiért, és ebben benne van, hogy megbocsát nekik. És az a bibliai vers, amit felolvastam, az tulajdonképpen innen folytatja a Jób életét, hogy azután mindent visszakap. Kétszeresen mindent visszakap. Mondja róla a Szent Ige. És akkor most csináljunk új újra egy interjút Jobbal. És kérdezzük meg tőle, hogy Jobb testvér, mi az áldás? Azt hiszem, Jobb Isten beleille. És nem mutogatná a visszakapott vagyonára, a szép gyerekeire. Olyan érdekes, hogy a Jobb könyve vége azt mondja, hogy nem voltak olyan szép lányok, mint Jobb lányai. Nem mutogatna a vastagja birkáira, a bőven terdő szántóföldjére. Valószínűleg nem mondaná azt, hogy mi az áldás, hát nézzetek rám, egyértelmű, hogy mi az áldás. Azt gondolom, hogy nagyon csendesen azt mondaná, hogy nem is tudom, talán Isten maga, az ő jelenléte, az, hogy megtapasztalhattam őt, hogy találkozhattam vele, hogy beszélt velem, és én is beszélhettem vele. Tudjátok, én azt gondolom, hogy ez az áldás. És azt gondolom, hogy velem együtt sokan ülnek itt, akik azt tudják mondani, hogy miután annyi minden van mögöttünk. Annyi minden van mögöttünk. Mindenkinek ott van az egyéni élet sorsa és életútja. De az áldás igazából nem is az, hogy ezt vagy azt kaptam Istentől. Nem az, hogy ezen az életúton, amit ő nekem adott, szembe jött velem, találkozhattam vele, megszólított, beszélhettem vele. Valamit többet tudhattam meg róla. Miközben végigjártam a nekem szabott utat. Én szívből kívánom a testvéreknek, hogy minél mélyebben ismerhessük meg azt az Istent, aki minden áldásnak és minden jónak a forrása.